Testvéreim, bizonyságot ételem alap ígéről az előbb hallott ige szakaszból olvasom Isten igéjét, az efezusi gyülekezethez írt levél első részének a 16. verséből. Szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a múltkor is beszéltünk arról két hete, hogy sokan azt gondolják, hogy a Szentírásban olyan emelkedett dolgokról van szó, amelyek nem a hétköznapi életet élő embereknek való, hanem olyanoknak, akik megengedhetik maguknak azt a, talán így is lehet mondani, luxust, azt a kiváltságot, hogy elrugaszkodjanak, felülemelkedjenek a hétköznapi tennivalókon, és olyan szent életet éljenek, amit nem mindenki, illetve csak nagyon kevesen engedhetnek magunknak, és ők azok, akik tehát mindazt, amit a Szentírásban olvasnak és olvashatunk, hogy mit kíván Isten az embertől, hogy milyen legyen, azt ők igyekeznek megvalósítani, de a többségnek, a hétköznapi embereknek erre nincs is lehetőségük, nincs is idejük, nem is várja el tőlük senki, hanem vannak olyanok, akikre feltekinthetünk, felnézhetünk, akik ilyen kiváltságos életet élnek, nekik való az, hogy a Bibliában olvasottakat megvalósítsák. Sokan vannak tehát, akik azt gondolják, hogy a Bibliában az elejétől a végig olyan a transzcendensről, a természet felettiről, az értelmünkön túli lényről, létezőről, Istenről, és az ő világáról, az ő dolgairól van szó, amelyeket jó, hogy megírtak, amelyeket jó elolvasni, de amely egy külön világ, és amelyiknek nem sok kapcsoló pontja van a földi élethez, a mindennapihoz, a földhöz ragadhoz, a mi valóságunkhoz, amelyben nekünk kell élnünk az életünket, ahol nekünk kell kimunkálnunk azt, hogy meglegyen a betevőfalatunk, hogy meglegyen mindaz, amire szükségünk van, hogy ránk bízottakat elvégezhessük, hogy megvívjuk azt a harcot és azt a küzdelmet, ami a földi élethez elválaszthatatlanul hozzátartozik, és akik itt a földön küzdünk nekünk, jó arra gondolunk, hogy igen, van egy olyan világ, lehet mennyországnak nevezni, ahol nincsenek meg ezek a gondok, ahol minden csupa szép és jó, ahol nem a földragadság, hanem a mennyei emelkedettség az osztályrésze mindenkinek, és hogy ott van az Úristen, meg az angyalai, oda ment mennybe az Úr Jézus, ennek az ünnepét ünnepeltük az elmúlt csütörtökön, de hogy ez egy távoli világ, ennek a mi mindennapi, hétköznapi életünkhöz nincsen olyan sok köze, és a Szentírás tehát az erről a dolgokról, erről a világról szóló könyv, amelyik megmutatja a reménységet, felmutatja ezt a lehetőséget, bíztat bennünket is arra, hogy majd, ha oda jutunk, akkor milyen jó lesz, és ebben reménykedjünk és várjuk ezt a lehetőséget, de hát addig is valahogy élni kell, és a hétköznapi élethez az útmutatást, a tanácsokat nem a Szentírásban keresik sokan, hanem emberi bölcsességekben. Pál apostolnak az újszövetségben megtalálható levelei, azok, amelyeket egyes megnevezett személyekhez, azok, amelyeket az akkori gyülekezetekhez írt, rácáfolnak erre a vélekedésre, hiszen a gyülekezeteknek írt leveleiben is, meg a személyeknek írt leveleiben is teljesen hétköznapi dolgokat vesz sorra, olyan gondokat és bajokat, amelyekkel küzdenek, olyan körülményeket, amelyek között élnek, és nem is csak a külső pogány világnak a dolgait, hanem a gyülekezet belső ügyes, bajos dolgait is sorra veszi, ezeket is nyíltan, őszintén megírja, feltárja az okokat, hogy miért vannak nehézségeik, és olyan tanácsokat is ad, amelyek segítenek ezekben a gondokban, bajokban, nehézségekben, az egymás iránti szeretettől, az adakozásról is több helyen ír, és meg is szervezi az apostol, tudjuk azt, például a jeruzsálemi éhínség idején a szűkölködő jeruzsálemi gyülekezetnek az adománygyűjtést a birodalom más tartományában élő gyülekezetek között, és nem hallgat el semmit, ami a gyülekezetek tagjainak, vagy a vezetők és a tagság közötti feszültségeket, vagy éppen a saját személyével, hiszen az apostollal szemben is voltak alaptalan vádak, voltak hamis elvárások, voltak rágalmazások, ezeket sem hallgatja el, hanem ezekről is ír, és ezekben is keresi azt a lehetőséget, amely minden nap életben mégis az egyetértésre, a megbocsátásra, a békességre vezet, és ezeket is tartalmazza tehát a Szentírás. Most az imént hallott bizonyság tételében ez a kettő egymás mellett van, hiszen arról ír, arról a Jézusról, aki a mennybe ment, aki ott van az Atya Isten jobbján, akit Isten mindenek fölé emelt, és valóban itt érezzük a természet felett, itt az emberi gondolkodás, lehetőség, a képzelőerő határain túl lévő világot, hiszen a mi lehetőségeink nem csak fizikailag, de szellemi értelemben is korlátozottak, és ezeken a korlátokon, ezeken a határokon túl sem a semmi van, hanem ezeken a korlátokon, határokon, lehetőségeken túl is van valami, ott is ott van Isten, mert ő mindenhol ott van, és ebben a világban van most az Úr Jézus, aki nem azért ment oda, hogy rólunk elfejtkezzen, hogy minket magunkra hagyjon, hanem azért, hogy ott is ránk gondoljon, hogy értünk járjon közbe, és miután elment, majd jön pünkösd ünnepe, Szent Lelkét pedig elküldte erre a világra, hogy tényleg ne legyünk egyedül, ne maradjunk árván, hanem mindig velünk legyen. Írt tehát az apostol erről a természet feletti, értelem feletti, nekünk elérhetetlen világról, Jézusról, aki emberi lett, és mégis már oda juthatott, és akinek a neve az egyedüli reménységünk nekünk is, és az egész emberiségnek, és mégis ebben a szövegkörnyezetben is, ahogyan hallottuk az alapigében, hálát ad a földön lévő anyaszentegyházért, az efezusi gyülekezetért, annak a tagjaiért, azokért az emberekért, akik nem a mennyben vannak, akik nem csak azokkal a dolgokkal foglalkoznak, amik majd eljönnek, nem csak az isteni, nem csak az emelkedett, nem csak a földtől elrugaszkodott dolgokkal, hanem benne élnek a mindennapi valóságban, az ókornak a körülményei között, a Római Birodalom valóságában, egy nyüzsgő-pezsgő nagyvárosnak a forgatagában, annak minden kísértésével, minden nehézségével, minden szennyével együtt is, és ezek között a körülmények között is mégis Jézus követői, és ebben a Jézus követésében segítik egymást, azért lett egy gyülekezetté, hogy együtt harcoljanak, együtt küzdjenek, és együtt élhessék meg a földi körülmények között is, a nehézségek között is mindazt a jót, szépet és áldást, amit Krisztus testének a tagjaként, az anyaszent egyházak egy gyülekezeteként megélhetnek, átélhetnek, mert Jézus szent lelkével nekik is megadja, nekik is odaajándékozza. És én most azért emeltem ki ezt az igét, mert ezt az alapigeként felolvasott mondatát az apostolnak, mert ez rá világít arra, hogy az apostol is miközben Jézus Krisztus ügyében jár, miközben a tőle vett missziói küldetést végzi, és arról egy percre meg nem feledkezik, és azért vállal mindent, üldöztetést, hányattatást, megveretést, rabságot, bilincset, eközben is ott van a hála a szívében azokért az emberekért, akik ott az efezusi gyülekezetben őnek is erőt adnak a hitükkel, a szolgálatukkal, akik szívesen fogadják tőle a bizonyságtételt, akikkel tehát testben és lélekben egybeforr az apostol, hiszen az anyaszentegyház tagjaként, Krisztus testének a tagjaként mindannyian együtt élik át ennek az életnek a megpróbáltatásait is, a harcait, a küzdelmeit is, de együtt veszik a Szent Háromság Istenek az áldásait is, és egymást támogatják abban, hogyan lehet keresztényként, Krisztus követőként élni itt a földi viszonyok között is. Pál apostol tehát hálát ad értük, és ezzel minden bibliaolvasónak a figyelmét az emberi viszonyokra, sőt, még pontosabban a másik emberre irányítja a figyelmét. És azt gondolom, nagyon nagy dolog az, hogy az apostol leírhatja ezt a mondatot. És ez nem is talán csak az efezusiakra vonatkozik, más gyülekezetnek is ír ezt, hogy imádkozik értük, hogy hálát ad értük, hanem általában is rámutat arra, hogy az apostolnak miközben mi úgy képzelnénk, hogy a nagy apostol, aki a Damaszkuszi úton találkozik Jézussal, aki közvetlenül tőle veszi a küldetését, aki hatalmas csodákat él át a megkeresztelkedések körülményeitől kezdődően, hogy ő mindig csak a mennyei dolgokkal foglalkozik, hogy ő mindig csak az értelem felettiekkel, és mégis azt látjuk, nem így van, nagyon is benne él a hétköznapokban, és nagyon is szüksége van azokra az emberekre, akik Jézus követőjévé lettek, akik ugyanúgy az evangélium szerint akarják élni az életüket, mint ő maga, és neki is nélkülözhetetlen ez a közösség, amit gyülekezetnek, eklézsiának, a kihívottak közösségének, amit anyaszentegyházak nevezünk, és az apostol sem tudja elképzelni az életét úgy, hogy ne élne benne ebben a közösségben, hogy ne lenne részese Krisztus testének, az anyaszentegyháznak és a gyülekezetnek. És ezért tehát Pál apostol több helyen is a leveleiben, itt most kiemelten is ebben a mondatban, igenis ír arról, hogy értetek, és ír arról, hogy veletek, értetek, imádkozom, és veletek együtt élem a hétköznapi keresztény életet is, nem mentesen, semmilyen gondtól és bajtól, ami a többi embernek is az osztályrésze, hanem ugyanúgy éri az apostolt is, mind az a kihívás, mind az a megpróbáltatás, mind azok az akadályok és nehézségek tornyosulnak előtte, mint a többiek előtt is, és ebben a küzdelemben egymás tapasztalataira is, egymásnak az eredményeire is, egymásnak kapott áldásokra is szükségük van a többieknek, mert ezeket megoszthatják, ez közös kincsé lesz, és ebből közösen merítenek erőt, ebben közösen gazdagodnak és gyarapszanak, és együtt tudják legyőzni a kísértéseket, az akadályokat, mindazokat, amelyek igyekeznek elszakítani őket, eltávolítani őket Krisztustól és az ő követésétől. Nagy dolog tehát az, hogy Pál apostol ezt a mondatot leírhatja, hogy hálát adok értetek. Nem csak azért ad hálát, amiért mi is szoktunk, az egészségért, nem csak azért, hogy Isten őt szereti, nem csak azért, hogy őt megmenti, vagy hogy őt átsegíti a nehézségeken, nem csak önmagáért, hanem azokért is, akik Efezusban ezt a levelet olvassák, hálát adhat értük, mert ők testvérei lettek az Úr Jézus Krisztusban, és még akkor is, hogyha a gyülekezetekben különböző nehézségek voltak, mégis az apostolt mindig reménységgel tölti az, hogy Isten szent lelkének a munkálkodása tetten érhető, láthatóvá válik a gyülekezetekben, gyarapodik annak a közössége, és ez őnek is újra meg újra erőt ad, biztatásra, és azt bizonyítja, hogy az ő munkálkodása, hogy mindaz, amit ő tesz és elszenved Krisztusért, az nem hiába való. Annak van értelme, annak van eredménye, ennek bizonyítékai, azok, akikért tehát hálát ad a levelében. És azt gondolom, szeretett testvéreim, hogy ez nekünk is példát ad arra, hogy mi, akik a keresztény anyaszentegyháznak, ennek a gyülekezetek a tagjainak valljuk magunkat, és így éljük az életünket, hogy mi is figyeljünk erre, hogy mi is legyünk a követői ebben az apostolnak, és hogy mi is adjunk hálát egymásért, hiszen van kiért, van kikért hálát adnunk. És én, amikor ezt az apostoli bizonyságtételt olvastam, akkor elsősorban azt a kérdést tettem fel, amit szeretnék átadni a jelenlévőknek, hogy vajon lehet-e értem is hálát adniuk a többieknek. Én azt gondolom, hogy fontos kérdés ez, hogy így, ilyen szempontból is megvizsgáljuk magunkat, hogy vajon a mi életünk olyan-e, hogy az a többieket, akik közel élnek hozzánk is, távolabb élnek tőlünk, akik ismernek bennünket szorosan vagy lazábban, akik érintkeznek velünk gyakrabban vagy ritkábban, minden nap természetesen, akik együtt élünk, akikkel pedig alkalomszerűen találkozunk, akik tudnak rólunk, de azért nem mindig látnak minket. Tehát, hogy ők úgy látják-e az én életemet, ők úgy látnak-e bennünket, hogy ők értünk, hálát tudnak-e adni. Hogy hálára indítja őket az, amit az én életemben, amit a mi tevékenységünkben, a mi tetteinkben, a mi szavainkban látnak és hallanak. Talán nem az első szempontja ez az embernek, amikor önmagára gondol, amikor a saját életét megvizsgálja, hiszen annyi minden kényszerítőleg hat ránk, annyi minden oda tolaszik a gondolataim, hogy mit is gondoljunk mi magunkról, hogy mi is a legfontosabb az életünkben, hogy mit is szeretnénk elérni, hogy mitől szeretnénk megszabadulni. Annyi minden van, amit önmagunkkal kapcsolatban gondolunk, tervezünk, átélünk, megfogalmazunk, vajon ott van-e ez a kérdés, legyen ott ez a kérdés, hogy vajon én értem, hálát adhatnak-e a többiek. És hogy ezt a kérdést feltesszük, akkor gondolom eszünkben is sok minden, amivel inkább bosszantjuk a többieket, amivel inkább egy kicsit elidegenítjük őket saját magunktól, amivel inkább a végétlenséget szítottuk, amivel inkább a haragtartást erősítettük, amikor nem tudtunk bocsánatot kérni, vagy amikor hiába kértek tőlünk bocsánatot, nem akartunk megengesztelődni, és sorolhatnánk nagyon sok mindent, ami nem arra indítja a többieket, hogy hálát adjanak értünk, hanem ami inkább azt juttatja eszükbe, hogy jaj, hát őt is el kell viselnem az életemnek a során. De nem kell ennek így maradnia, nem kell ennek így lennie mindvégig, hanem szabad erősítenünk azokat a viselkedéseinket, azokat a szavainkat, azt a magatartásunkat, azt a hozzáállásunkat, azokat a tulajdonságainkat, amiket aztán hálát adhatnak majd ők is egyre inkább, egyre többször, egyre gyakrabban hálát adhatnak azért, hogy ők bennünket ismernek, hogy együtt élhetjük az életünket, és hogy jótékony hatást gyakorolunk az ő életükre is, sokkal kevesebb bosszantást, mint inkább több mosolyt, több derűt, több erőt, több reménységet, mert ez lenne az igazi, és a saját életünknek az egyik fokmérője, minősítője is ez lehetne, hogyha minél többen úgy tekintenének ránk, úgy gondolnának ránk, úgy élhetnének velünk együtt, hogy ők értünk hálát adhassanak. Vajon hányan foglalják imába a mi nevünket úgy, hogy értünk hálásak, mert olyan biztos vannak, akik úgy imádkoznak értünk, hogy mint azokért, akikhez türelem kell, mint akikhez megbocsátás kell, mint akikhez megint újra és újra úgy kell fordulni imádságban, hogy hát ha találkozom vele, akkor ne menjen fel a pumpa bennem, hanem tudjak jól nevelten viselkedni vele szemben is. Milyen nagy dolog volna az, hogyha mi ránk egyre többen és egyre többször úgy gondolhatnánk, hogy de jó, hogy találkoztam vele, de jó, hogy a múltkor is azt mondta nekem, de jó, hogy meghallgatott, de jó, hogy megértette, amit elmondtam neki, de jó az, hogy itt van az életemben, és hálát adok érte Istennek. Biztosan vannak most is ilyenek. Biztosan sokan látják azt a mi életünkben, hogy Isten áldásai ott vannak, és ezeket tovább tudjuk adni. De milyen jó lenne, hogyha még többen lennének így, és hogyha mi is arra gondolhatnánk, hogy sokan vannak körülöttünk, akik a mi életünkért, akik értem is, úgy hálát tudnak adni, mint ahogyan ezt teszi az apostol az efezusi gyülekezetnek a tagjaival. És a másik kérdés, ami ennek az apostoli bizonyságtételnek az olvastán bennem felvetődött, és remélem, hogy másokban is, hogy vajon mi, én kikért adhatok, és szoktam-e hálát adni értük. Hiszen elsősorban is talán olyan természetesnek vesszük, hogy hát persze, hogy sokakat ismerek, akik irántam olyan kedvesek, akik segítőkészek, hiszen én magam is olyan jó fej vagyok, úgy olyan jól tudok együtt élni velük, és természetes, hogy viszonozzák ezt az én nagyszerű mi voltamat, és hogy szívesen fogadnak, és hogy mindig örülnek, hogyha egyáltalán megjelenek, vagy hogyha megkeresem őket akár írás, vagy bármilyen módon. Az első gondolatunk talán az, hogy az természetes, hogy sokan vannak körülöttem, akikre számíthatok, akikre úgy tekinthetek, hogy majd segítenek nekem, akikre úgy tekinthetek, hogy olyan részei az életemnek, akikre támaszkodhatom, de nem biztos, hogy ez természetes, és ez magától értetődő. Meglátjuk-e vajon a többieknek az életében is Isten szent lelke munkálkodását? Meglátjuk-e, hogy azért olyanok, azért bátorítok, azért segítőkészek, azért türelmesek, azért mosolyogósak, azért derűsek velem, mert ez nem is maguktól van, és főleg nem az én érdemem, hanem mert Isten lelkének a munkálkodása eredményezi azt, hogy ők így támogatni akarnak engem, hogy megbecsülnek engem, hogy szeretettel tekintenek rám, és ezért miért is nem szoktam rendszeresen, akár naponta többször is akár hálát adni, hogy ő ott van az életemben, hogy tegnap is láthattam, hogy ma is és holnap is, és hogy annyi mindent kaptam már tőle és rajta keresztül a saját életembe gyarapodásként, meggazdagodásként, erőként, testi és lelki támaszként és segítségért szoktam-e hálát adni a többiekért? Szoktam-e hálát adni azokért, akik valóban mindig pozitívan viszonyulnak hozzám, és akikben tényleg bennük látszik az, Isten azért adta őket az életembe, hogy ők támaszaim legyenek, és biztatásul mindig, és szoktam-e hálát adni azokért, akikben még nem látom ezt. Akik inkább az én bosszantásomra vannak, akik inkább olyan távolságot tartanak tőlem, akikhez én sem nagyon vonzódom, olyan értük, szoktam-e hálát adni, mert lehet, hogy csak én nem fedeztem még fel bennük azt, ami Istentől való, amit nekem szánt, amiből nyereségem, hasznom lehetne, ami közös épülésünkre szolgálna, lehet, hogy csak éppen azért, mert még nem adtam hálát értük. Mert még nem is gondolom, hogy jé, hát ő benne is lehetne valami, ami nekem pozitívumot jelentene, ami nekem pluszt adhatna az életembe. Hát Istennek ilyen csodálatos a munkálkodása, a terve, hogy még az is, akit én inkább úgy érzek, hogy távol van és velem szemben áll, míg az ő életében is lehet valami, vagy sok minden, ami nekem javamra szolgálta. Lehet, hogy nem neki kellene megváltoznia, ahogyan ezt feltételezem, és várom is tőle, és ezért talán imádkozom, hogy ő változzon meg, hanem lehet, hogy nekem kellene, hogy megnyíljon a szemem, és meglássam ő benne azt, ami Isten tudom csodálatos az ő életében, és ami nekem is jó lehetne. Bizony, mi azt gondoljuk sokszor, hogy először változzon meg, először bizonyítson, először mutassa meg, hogy megérdemli, hogy hálát adjak érte. Ez az ige most bennünket arra késztethet, hogy kezdjünk el hálát adni azokért is, akikre inkább haragszunk, akikről tudjuk, hogy ránk is nehezszenek valamiért. Kezdjünk el hálát adni értük, hiszen nem véletlen az, hogy ismerjük őket, hogy a közelünkben vannak. Egészen biztosan ott van Isten terve ő bennük is, ami közös nevezőre juttathat, közös kapcsolópontokat jelenthet velük együtt is, és ha elkezdünk hálát adni értük, akkor megtörténhet az a csoda, hogy felfedezem ezeket, hogy felfedezzük ezeket, hogy meglátjuk ő bennük is. Nem az ellenségeink, nem a bosszantásunkra van az életük, hanem Isten tervében már megvan az, hogyan lehetünk mi együtt is az Anya Szent Egyház, a gyülekezet erősítésére, Isten dicsőségére, és még akkor is, hogyha esetleg nem keresztjén az illető, hanem gyülekezeti tag, hogyha nincsen még az Istenhez közel, akkor is ott lehet benne az, amiért hálát adhatok már most, és minél inkább gyakorolom magam a hálaadásban, annál inkább felfedezhetem, és meglátom azt, hogy ő benne milyen áldásokat rejtett el, milyen értékeket ajándékozott neki az Úristen, és még az is lehet, hogy minél inkább hálát adok érte, annál inkább ő maga is nyitott lesz arra, hogy talán éppen rajtam keresztül találjon ide az Anya Szent Egyházhoz, találjon oda az Úristenhez, találjon az Úr Jézus Krisztusra, a Szentlélek ajándékát elfogadhassa, és ő is, ha még most nem tenni, végül is eljusson oda, hogy hálát ad értem Istennek. És így jutunk el oda, ahhoz a csodához, amit Anya Szent Egyháznak nevezünk. Hiszen ezt élt át az apostol is, attól kezdődően, hogy Jézus küldetésében elindulva elkezdte hirdetni az evangéliumot, és először a zsidók között, azután a pogányok között is, teljesen idegen helyeken, távoli tartományokban és eldugott helyeken is, a Jézus evangéliumának a hirdetése nyomán támadtak, születtek, keletkeztek, jöttek létre Krisztus testének azok a gyülekezetei, amelyekben aztán ezt a testvériséget átélhették a gyülekezeteknek a tagjai. Azt, amiért hálát adhat az apostol. Azt, ami nem úgy indult, hogy minden készen volt, hogy tártkarokkal várták, hogy alig várták azt, hogy lehetőség lesz, legyen egymást szeretni és egymással jót tenni, hanem volt, ahol megkövezték az apostol, volt, ahol kiűzték, volt, ahol börtönbe zárták, és mégis hálát tudott adni azokért, akikhez elküldte őt Jézus, és így támadhatott az a csoda, hogy ezek között is létrejött az Anyaszentegyház, a gyülekezet, Krisztus teste, és egyre többen lettek azok, akik megtapasztalták, hogy nem esetleges az, nem véletlen az, hogy kikkel élek együtt, ki a szomszédom, ki lakik a másik utcában, kivel kell kereskednem, együtt munkálkodnom, vagy az ügyeimet intéznem. Ez nem véletlen, hanem ez mind-mind részese Isten tervének, és hálát adhatok azért, ahol és akik között élek, és felfedezhetem egyre többekben azt, amit Isten ő bennük nekem szánt, és felismerhetik ők is én bennem, amit én bennem Isten ő nekik szánt, és így fejlődhet, így növekedhet, így virágozhat az Anya Szentegyház, mert egymásban felismerjük azokat az áldásokat, amiket Isten a másikban nekem, én bennem pedig ő nekik szánt. És ma is így történik, ma is így él és működik az Anya Szentegyház, hitünk és reményünk szerint a mi gyülekezetünk is, hogy ez a hálaadás nem csak a vége, a csúcspontja valaminek, hanem ez a kezdete annak, hogy mi úgy élhessük az életünket, hogy érdemes legyen egymásért hálát adni, hogy azt őszintén tehessük meg, az ne képmutatás legyen, és hogy ez a hálaadás legyen az alapja, a kiinduló pontja, a kísérője, és valóban a csúcspontja is a gyülekezetünk, az Anyaszentegyház a mi életünknek is. Ezért kezdjünk el hálát adni, vagy adjunk még gyakrabban hálát egymásért, hogy egyre újabb és újabb csodákat fedezhessünk fel egymásban, és önmagunkban is. Amen.